kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A fiatalok lakhatását segítő otthonstart programot mutatták be Szerencsen. A gyöngyösi fiatalok a közösségért kitüntetést tehett át Szabó Bence. Kreatív összefogást hirdet a természetért a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A fiatalok lakhatását segítő otthonstart programról tartottak tájékoztatót Szerencsen. A kormány szeptemberben indította el ezt, amely eddig példanélküli mértékben támogatja a saját otthont kereső fiatalokat. Az első 5 hónap tapasztalatait dr. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára összegezte.
5 hónapos az otthonstart program, 2025. szeptember 1-ével indult, és 5 hónap elteltével nagyon fontos és pozitív eredményekről tudunk beszámolni, hiszen azt látjuk, hogy január végével a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 000-et. És ez pedig tekintettel arra, hogy minden második hitelszerződés mögött fiatal házaspárok állnak. Ez azt is jelenti, hogy az otthonstart program 5 hónap elteltével, 5 hónap alatt 33 000 fiatalnak segítette az első otthonhoz jutását. Ezek nagyon jó számok, ezek nagyon komoly eredmények, és ezek a számok azt mutatják, hogy ez a program a rendszerváltás utáni legerősebb és legsikeresebb otthonteremtési program. Tekintettel arra, hogy a program iránti érdeklődés az továbbra is töretlen, hiszen további 15 000 hitelkérelem van elvilálás alatt, és azzal számolunk, hogy havonta körülbelül 5500 hitelkérelmet vidának el és folyósítanak a bankok. Ez azt is jelenti, hogy egy év alatt ez a program 50, akár 60 000 támogatási szerződéssel, hitelszerződéssel járhat. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a program egy év alatt 70-80 000 fiatalnak fogja tudni segíteni az első otthonhoz jutását.
Kondt Zsófia családokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a térségben szerzett személyes tapasztalatairól számolt be, valamint kiemelte a program fő előnyeit.
3 fő pilléren mozog a családtámogatási rendszerünk. A családok anyagi megerősítése és a család és a munka közötti egyensúly megteremtése mellett az otthonteremtés ügye, az gyakorlatilag 2015 óta fő prioritás. Akkor indítottuk el a CSOK programot. Ugye utána jött a CSOK Plusz és a Falusi CSOK is, 2019-ben a Falusi CSOK, 2024-ben a CSOK Plusz, és már több 100 000 családnak tudtunk abban segíteni, hogy saját otthont szerezzenek. Mégis a tavalyi évben elindított otthonstart program, az tényleg a rendszerváltás óta a legszélesebb körül, legnagyobb program, ami egyébként nem csak a családalapítás előtt állókat segíti, hanem azokat is, akik egyébként már gyermekes családok, és igazából minden korosztály tud segíteni az otthonteremtés ügyében. Fontos az, hogy ezt kombinálhatóvá tettük ezt a programot, tehát látjuk azt, hogy a CSOK Plusszal, Falusi CSOK-kal, Babaváróval közösen, kombináltan is szívesen igénylik, és tényleg a mai nap is igazából arról győzött meg bennünket, hogy ez egy nagyon nagy segítség a fiataloknak. Ma Kossuth Lajos szülőfalujában Monokon jártunk, 25 éven aluli fiataloknál, és tényleg elmondták azt, hogy nekik egy álmuk vált valóra igazából az otthonstart program a Falusi CSOK és a Babaváró segítségével, és ahogy kiszámolták, valóban az albérleti díjnál kevesebb összegből most alapvetően a saját otthonukban tudnak majd lakni, hiszen a törlesztő részlet az albérleti díjnál kevesebb. Ez a program pont ezt célozta meg.
A gyöngyösi fiatalok a közösségért kitüntetést idén Szabó Bence vehette át. A gyöngyösi születésű fiatal szakember nemzetközi tanulmányai és szakmai sikerei mellett elkötelezetten dolgozik azért, hogy a város jó hírnevét és nemzetközi kapcsolatait erősítse. Munkájával példát mutat abban, hogyan lehet a világban szerzett tapasztalatokat a szülőváros javára fordítani. A részletekről a kitüntetettet hallják.
Kaptam a telefonhívást Szókolás Péter polgármester úrtól, hogy szeretettel gratulálunk a díjhoz. De egyrészt váratlanul ért, másrészt meg rendkívül hálás vagyok a díjért, úgyhogy most is így újra itt lehetek a városban, mert most Pestről jöttem le, és így próbálok azon gondolkodni, hogy ezt a díjat hogyan lehet majd egyrészt meghálálni, meg az egésznek az életét így tovább vinni. De így a díj kapcsán annyi érdemes, vagy annyi aktualitása van a városnak még mindig, hogy az angol nyelv az innen indult. Én Gyöngyösön tanultam, meg Solymoson, és itt Trejberágot a tanárnővel, itt a Vármegyeháznál tanultam meg felsőfokon angolul, és igazából minden, ami külföld, minden, ami így a díjjal kapcsolatos tevékenységem kapcsán releváns, az abszolút innen Gyöngyösről ered, és innen indul. Aztán visszatérni meg, hát nyilván éljük ugyanúgy itt a fiatalos életünket, itt a környező vendéglátóipari helyiségek környékén, és hát a Mátra. Az minden hétvégén, amikor így besokal az ember a sok pörgéstől, akkor édesanyjával túrázunk, és arra járunk eléggé sokat. És amikor egyetemista lettem, akkor egyébként rengeteg külföldi osztálytársam volt, mert angolul tanultam, mint a BGM, és már akkor is rengeteg diákot próbáltam idehozni, de hogy akkor indult egy olyan folyamat, hogy mindig az volt a célkitűzésem, hogy akár munkában, akár egyetemen, ha külföldi ismerős van, Gyöngyösre el kell jönnie. És akkor 22-ben Svédországba kimentem kutatni az önkormányzatiság kapcsán, hogy milyen jó gyakorlatok vannak kint külföldön, és ott konkrétan feljött az ötlet, hogy ott vagyok 23 évesen, fiatalként, kettő Knivsta, ez Stockholm és Uppsala között egy ilyen összekötő település, meg Hörby, egy viszonylag pici település, ami a Kannibál Múzeumáról híres, úgyhogy ez egyébként egy side note. De ha már valahogy fel kell tenni azt a várost is a térképről, akkor ők ezt választották. Beszélgette a polgármesterekkel, hogy amúgy maguk mit csinálnak. És akkor beszélgettünk, és akkor mondták, hogy én ki vagyok, mi vagyok. És akkor az volt az első, hogy amellett elmondtam, hogy egy magyar diák vagyok, aki itt kutat, amúgy Gyöngyösről jövök. Ezt mindig úgy mondtam, hogy Pörli, Gyöngy, Gyöngyös. És mondtam, hogy egyébként, ha amúgy érdeklődnek, akkor mi lenne, hogyha testvérvárosok lennénk. És akkor mondták, hogy egyébként nyilván nincs mandátumom, úgyhogy nyilván az volt, hogy egy kontaktlistába el vannak mentve, megvan a jó élmény, de amúgy abszolút nyitottak erre. És akkor ezen kívül bárhol jártam külföldön, Washington mellett egy kis településen, Arlingtonban, ott szintén beszéltem önkormányzati képviselőkkel, és így tökre tetszett nekik az, hogy egyébként egy, hát hogyha sokan nem is tudják Magyarországot elhelyezni a térképen, akkor Gyöngyös nekik még inkább ismeretlen fogalom, de hogy tetszett nekik az, ahogy beszéltem a városról, hogy ahogy a borászat, a sport, a Mátra, meg egyáltalán ez a Mátra kapuja feeling, ezzel valamennyire próbáltak ők is azonosulni, és azt látták, hogy amúgy van egy kis város, ami úgy rátehető a térképre.
Kreatív összefogást hirdet a természetért a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, amely országos plakáttervező pályázatot indított aktuális környezetvédelmi problémák bemutatására. A felhívásra a felső tagozatosok, középiskolások és felnőttek jelentkezését várják. A pályázók 4 kiemelt témakörben alkothatnak, olyan kérdéseket érintve, amelyekről a közbeszédben gyakran téves vagy hiányos információk keringenek. A szervezők célja, hogy a folyamatos fogyasztása ösztönző reklámok helyett végre valóban fontos ökológiai összefüggések kerüljenek az óriás plakátokra. Az alkotók részletes háttéranyagokat is kapnak segítségül, hogy vizuálisan is hitelesen mutathassák be a természetvédelem legsürgetőbb kihívásait. A részletekről Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság környezeti nevelője adott tájékoztatást.
A plakáttervező pályázatnak az ötlete tulajdonképpen egy ilyen utopisztikus gondolatból született meg, hogyha járunk-elünk az utcákon, akkor akarva akaratlan is mindig szembe jönnek az óriás plakátok, és valahogy nekem onnan jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogy milyen menő lenne, hogyha az óriás plakátok kicsit a környezeti nevelésnek a terei is lehetnének. És hát azért mondom, hogy utopisztikus, mert ugye legkevésbé környezeti nevelés témát látunk ezeken az óriás plakátokon, és hát lehet, hogy ez most még nem fog megvalósulni, de innen jött az ötlet, hogy esetleg lehetne egy alkotó pályázatnak ez a témája, hogy tervezzenek a jelentkezők plakátokat különböző természet, aktuális természetvédelmi problémák témában. Három kategóriában lehet jelentkezni, általános iskola felső tagozat, középiskola és felnőtteket is megszólítanánk, tehát a harmadik kategória. Négy témában a szabályokról olyan nagyon részletesen most nem beszélnek, ugye mindent meg lehet találni a honlapunkon, illetve a Facebook felületünkön a kiírásban. A legfontosabb talán az, hogy a beküldési határideje az március 22, és maga a módja pedig az hát majdnem, hogy szabadon választott, talán annyi megkötés, hogy A4-es A3-as méretű lehet az alkotás, és nagyon fontos, hogy az alkotó saját maga által készített művel pályázzon, ami lehet hagyományos rajz, de lehet festmény, kollázs technika, színes, fekete, fehér, a lényeg, hogy minél egyedibb legyen, és hát szeretnénk, hogyha ezúttal a mesterséges intelligenciát mellőznék a jelentkezők. Végül négy téma került kiválasztásra, nem volt könnyű, mert hát sajnos, hogy nem sajnos, természetvédelmi probléma az akad bőven, tehát több témát is tudtunk volna még felhozni, de arra is próbáltunk figyelni, hogy a különböző korosztályoknak úgymond könnyű legyen az alkotás, ezért van olyan téma is, ami inkább az általános iskolásokat szólít meg. Itt például az első téma, ez a békavonulás téma, ami egy kicsit konkrétabb, tehát nem egy ilyen nagyon nagy léptékű általános téma, hanem egy kicsit konkrétabb problémára hívja fel a figyelmet. Ugye itt a tavaszi időszakban, amikor a két étek megindulnak a telelőhelyekről, a szaporodó helyek irányába, a tavak kis vizes élőhelyek irányába, nagyon sokszor az útvonalakat átszeli valamilyen forgalmas autóút, ami nyilván a békák vesztét okozhatja. Természetesen ez sok éve már vannak erre megoldások, ugye a természetvédelem szakemberei békaterelők, átjárók telepítésével, illetve nagyon sok békamentő akció szervezésével azért tudnak segíteni a kétértőeknek, de ugye nem tudunk mindenhol ott lenni, nem lehet mindenhol megoldani így a problémát, és azért még ez így is elég sok természetvédelmi kár keletkezik. És ezért gondoltuk, hogy ez lenne az egyik téma, hogy erre kicsit felhívni a figyelmet mondjuk egy ilyen plakáttal, hogy ezeken a helyeken fokozott figyelemmel közlekedjünk. Sajnos tudok én is az országban olyan helyet, ahol hiába van kisebb tábla mondjuk, ami mondjuk békavonulásra felhívja a figyelmet, ezt vagy nagyon nehezen észrevehető, vagy figyelmen kívül hagyják az autósok, pedig egy kis odafigyeléssel azért nagyon sok kétértű életet lehetne megmenteni.
Végül az időjárásról, változóan felhős, derült lesz felettünk az ég holnap, egy-egy zápor, hódra zápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben 10 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 24-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Erősödő összefogás, valamint rangos események várhatóak az Egri borvidéken. Véradás szervezett az Egerárdőzi RT Egri központi telephelyén. Hivatásuk mesterei akarnak lenni. Ápolók versenyeztek az Egri Markot Ferenc kórházban. Elindult Eger szökők útjainak átfogó felújítása. Ezek a mai adás témái.
Kora esti hírmondó.
Ismertették az Egri Borvidék 2026-os terveit. Az egri borászok összefogással, valamint rangos szakmai programokkal készülnek. Az Egri Borvidék célja, hogy erősítse a bikavér presztízsét, növelje a nemzetközi elismertséget, továbbá a csökkenő borfogyasztási trendek ellenére is stabil, jövőorientált pályán tartsa a térség borászatát. Az Egri Borvidék idei rendezvényeiről és szakmai programjairól tartottak sajtótájékoztatót hétfőn délelőtt a Petrény pincében. A tájékoztatón a borvidék vezetői és meghatározó szereplői az összefogás fontosságát, a bikavér pozícionálásának szükségességét, valamint az egri bor nemzetközi elismertségének erősítését hangsúlyozták. A tradicionális egri borokhoz köthető rendezvények, úgy mint az egri bikavér, valamint az egri csillag bemutatására és népszerűsítésére létrehozott programok megmaradnak, illetve piackutatást is terveznek, hangsúlyozta Farkas László, az Egri Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke.
A sikertre vagyunk éhesek, akkor a Jim Sucklin féle elismerés, ez már mindenféleképpen biztató. A kihívások azok persze hozzák magukat, de hát ezzel együtt kell élnünk, hogyha igazi nagy kihívás az a szőlőtermesztésben összehangolni majd ezt a komplex növényvédelmi beavatkozást, hogy a rajzás csúcsban az atkák ellen hadakozni. Ez egy összetartó kapocs lesz majd a jövőt érintően. Egyre világosabban, egyre pregnásabban megfogalmazódik az a törekvés, hogy a csúcsvéreket azt valóban csúcsra is vigyük. Ez lesz a következő áttörés, hogyha ennek ezt a piacon is meg tudjuk jeleníteni, nem csak az elismertségekben, vagy a borversenyekben, vagy a nemzetközi borversenyekben, hanem valóban a piacon is tud találkozni vele a fogyasztó, és garanciával, megbízható módon biztos lehet abban, hogy ez egy olyan bor, ami a csúcsok csúcsa is, és valóban ez az a bikavér, amire elbüszke az egri borvidék. Nagyon sok pénzt áldozunk erre, persze nyilván a borászok befizetéseiből, de bor fogyasztással, így a bor minősítésekkel kapcsolatban is ez egy kicsit csökkenő tendenciát mutat bevétel oldalról, és még inkább fókuszba helyezi a célzott jó felhasználást. Ennek a jó felhasználásnak pedig az áloga, vagy a biztosíték az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, hova akarunk eljutni egyáltalán, mit gondolnak a fogyasztók a bikavérről, tehát most beszélhetünk mi erről, hogy ez ilyen nagyon szép és nagyon jó, meg ilyen tradíciója van, meg ilyen beltartalma, de hogyha nem tudjuk, hogy ők mit gondolnak, mit várnak el, mit szeretnek benne, mi az, amit másképp szeretnének látni, akkor vakrepülést csinálunk, és hát tulajdonképpen ezt célozza, ezt segíteni elő egy jól megalapozott reprezentatív piackutatás felmérés, ami irányt adhatna arra, hogy hogyan módosítsuk esetlegesen a kormány kerekét, hogy merre fordítsunk a nagyobb figyelmet, mire fókuszáljunk, mit várnának el, hogy hol jelenjünk meg, hol érjük el őket jobban. Tehát ez olyan számtalan kérdéssort vetesz föl, hogy szinte átgondolni is se biztos, hogy a végére jutunk annak, hogy mindent figyelembe vettünk, hogy mit akarunk meghallgatni, meg milyen módon, meg hogy tegyük fel a kérdéseket.
Kiemelten fontos a nemzetközi visszaigazolás, illetve a helyi értékek megbecsülése. A prémium minőségű egri borok rendkívül meghatározzák az egri programok színvonalát. Az egri bikavér nagykövet emeltatta az egri bikavér szerepét a hazai borfogyasztás terén. A következő percekben Knezsik István szól az egri borászok szakmai munkájáról.
De az első legfontosabb dolog, hogy az egriek bátran mondják, hogy Eger a bikavér fővárosa. És innentől kezdve az egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak a borról kell szólni ennek, hanem Egerről, az egri különböző rendezvényekről, magáról a várról, arról a turisztikai célpontról, ami egy csodálatos hely, és hogyha Eger összehozza azt a közösséget, ami jó szívvel fogja várni az ideutazókat, akkor ez egy csodálatos város lesz, és az utolsó cseppig minden bor el fog fogyni. Nagyon fontos, hogy minden tegyen meg Eger városa és az egri borászok, hogy trendi, menő, szexi legyen az egri vörösbor, hogy egy olyan dolog szülessen ismét, ami legendává válik. Kicsit le kell porolni a legendát, és újra kell gondolni, hogy a Szépasszony völgyében minden hétvégén történjen valami, legyen cigányzene, legyen jazz, legyen fiataloknak szóló program, legyen időseknek szóló program, minden hétvégén éljen a völgy, és ez ide fogja vonzani Magyarország összes turistáját. A következő alkalom, esemény, hogy Eger városának testvérvárosába, Vietnámba, Ho Chi Minh városba fog érkezni a nagykövet úrnak a vacsorájára az egri bikavér, ahol egy csodálatos vacsorán Prohászka Béla vezetésével az ételek mellé egri bikavért fognak több mint 200 vendégnek kínálni, és hát felkészült Jakarta a következő állomás az egri bikavér népszerűsítésére. Nagyon-nagyon fontos az, hogy megmutassuk a világban, hogy legyünk rá nagyon-nagyon büszkék, hisz ez egy csodálatos hungarikum, és a hungarikum gyűjteményekből az összefogásnak jelentősége van. Ez egy annyira-annyira szép történet, Eger, az egri vár, az egri csillagok, Gárdonyi Géza, hogy összességében minden pénz megér, hogy ide ellátogassunk.
Véradás szervezett az Egererdő ZRT Egri központi telephelyén. A társaság rendszeresen hívja a segíteni akarókat, a cég munkatársait, partnereit a programra. Ezúttal 45-en jelentkeztek véradásra. Dobre Kecsmár Csaba vezérigazgató szól a következőkben.
Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan regisztráltak és megtisztelték a jelenlétükkel ezt a kezdeményezésünket.
Hogyan illeszkedik ez az Egererdő funkciójába, ez is a jóléti funkció?
Nem, ez mondjuk úgy, hogy magától az erdőgazdálkodástól, illetve az Egererdő alaptevékenységétől némileg független, ez a társaság társadalmi szerepvállalásához illeszkedik. Nagyon sok kollégánk visszatérő véradó, és az egyik ilyen kollega kezdeményezésére jött létre annó már évtizedekkel ezelőtt ez a véradónak, mint kezdeményezés, olyannyira, hogy itt a székházunk bejáratánál egy véradó tábla is hirdeti azt, hogy egy véradó barát munkahely az Egererdő ZRT.
Miért fontos ez emberileg a munkatársak szempontjából is, hogy ilyen módon is segítsenek?
Ahogy a szlogenből is tudhatjuk, aki vért ad, az három ember életét mentheti meg. Én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb motiváció, hogy ebben a nemes cselekedetben, ebben a nemes tettben ilyen sokan csatlakoznak a cég kollégái részéről. Nem csak az Egererdőnél dolgozók számára nyitott ez a véradónap, hanem a társszervezetek, erdészeti hatóság, nemzeti park és a velünk szoros együttműködésben lévő más szervezeteknek a kollégáit is invitáltuk erre a rendezvényre. Én azt gondolom, hogy az indítatás, a motiváció közös, segíteni azokon az embertársainkon, akik bajba kerültek, megbetegedtek, és vére van szükségük, hogy ebből a problémás helyzetből, ebből a bajból kikerüljenek.
És akkor egy személyes kérdés, ez hanyadik lesz, most lesz hamarosan a szúrás?
Ez nagyon testhez álló a kérdés, ez pont a 10. jubileumi véradásom lesz.
Tizenharmadik alkalommal szervezték meg Vármegyénkben ma az Egri Markot Ferenc Kórházban a Hivatásunk Mesterei Vagyunk elnevezésű versenyt, mely során Heves Vármegye kórházainak 4 fős ápolói csapatai mérték össze tudásukat. A rendezvény fővédnöke dr. Stankovics Éva a kórház főigazgatója volt, aki úgy fogalmazott, nagyon fontos visszajelzés az, hogy ennyien jelentkeztek erre a programra.
Én azt gondolom, hogy én ezt már a diákokkal kapcsolatos versenynél is elmondtam, hogy nagyon-nagyon fontos a közösségépítő szerepe egy ilyen rendezvénynek. Ugye korábban a diákok mérték össze a tudásukat, most pedig valamennyi Heves vármegyében működő egészségügyi intézmény munkatársai mérik össze, méretetik meg magukat. Nagyon fontos az, hogy vagy számunkra egy nagyon fontos visszajelzés az, hogy ilyen nagyszámú részvételre ébredhettünk ma a megyei intézményekből, mert ez azt jelenti egyrészt, hogy van egyfajta lelkesedés, másrészt van egyfajta igény a szakmai megmérettetésre, harmadrészt pedig, ami szerintem nem elhanyagolható, hogy egy óriási igény van, belső igény a kollégákba a szakmai fejlődésre, és ennek egy ilyen verseny is terepet, teret adhat. Kiváló az együttműködés a kamarával, az egészségügyi szakdolgozói kamarával, itt a Heves vármegyei szervezettel pedig különösen, és minden ilyen fajta továbbképzést, lehetőséget, megmozdulást megragadunk arra, hogy a dolgozóink fejlődjenek. Most is tartottunk a múlt héten, e héten is pontszerző továbbképzéseket, ehhez a helyet természetesen megpróbáljuk térítésmentesen biztosítani annak, aki ezt a továbbképzést tartja. Cserébe a saját dolgozóink ezen ingyenesen térítés nélkül lehetnek részt, tehát hogy van egyfajta ilyen megállapodás, úgyhogy megragadunk igen minden ilyen lehetőséget, hogy biztosítsuk a fejlődést a kollégáinknak. Én kifejezetten szeretem azt, amikor jelentkeznek konferenciákra előadást tartani, mi minden ilyet támogatunk, emellett mindenkit biztatok a tovább tanulásra, és az intézmény, akár az EGRI, de az összes többi Heves vármegyei intézmény is tanulmányi szerződés keretében nagyon-nagyon sok szakdolgozónak biztosít lehetőséget a továbbfejlődésre.
A verseny szervezője a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Heves vármegyei területi szervezete, melynek elnöke azt hangsúlyozta, nagyon szoros versenyre számítanak a mai alkalommal.
14. alkalommal lesz az országos szakmai verseny. Nálunk azért 16., mert az első alkalomra nem jelentkeztünk. Itt olyan, mint őszintén nem mertünk jelentkezni, mert úgy gondoltuk, hogy a megmérettetés az nagyon erős, de mikor láttuk a versenyt, akkor már bátran jelentkeztünk a második alkalommal, és nagyon jó eredményeket értünk el minden évben. Természetesen ehhez igazítottuk a vármegyei versenyeket, a feladatokat, hogy a megmérettetés az a mérce az magas, de jól teljesítették. Most is így lesz az elmélet és a gyakorlati síkon. Természetesen lesz egy MESZK által ismert a honlapon, ami megjelent, abból lesz egy totó, 13+1. Azt is biztosan, hogy készültek rá a versenyzők. Itt a szakmaiság, a ismeretek bővítése, a megerősítés, nagyon készültek, vegyes csapatok is vannak, és különböző szakmacsoportok. Nagyon sok a fiatal, aminek nagyon örülök, hisz kell az utánpótlás, nagyon sok pályorientációs programot szervezünk, és ebből is látszik, hogy tanuló csoport is van a Kossuth Zsuzsanna iskolából. Tavaly is volt, és örülök, mert ők is a verseny szellem, hogy megismerik a szakdolgozókat itt közösen együtt. Hogy én bízunk benne, hogy egy nagyon jó hangulatú nap és egy csoportos beszélgetések és az együttműködés. És nagyon sok támogatást kapunk ehhez, és azt el kell mondanom, hogy a Markot Ferenc Oktatókórházról nagyon sok támogatást kapunk ennek a lebonyolítására.
Elhangzott, hogy most nagyon sokan vannak itt. Honnan érkeztek a versenyzők?
A kórházakból 60, Mátraháza, Gyöngyös, Eger. De vegyes csapatok, tehát a bemutatkozással is lehetett látni, hogy most már úgy készülnek, hogy általában a gyakorlati feladatok az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy minden részről kinek mi az erőssége. Úgy készültek, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon sok siker lesz, és nehéz döntés lesz a versenyek alkalmával, mert mindenki úgy jött ide, hogy szeretne. első lenni, és az országos megmérettetni, és megmutatni, hogy Heves megyében a szakdolgozóknak a szakmai ismerete milyen.
Kicsit terhet is jelent ez, hogy ki lesz az első majd, hiszen akkor ugye ő fogja képviselni az országos versenyen majd a vármegyét. Hogy látja, hogy ki lehet esélyes akár?
Előre nem tudom, mert bármelyik. Ismerve az összetételt, ahogy készültek a versenyre, információm szerint biztos, hogy szoros mező lesz. Annyira szoros, hogy a tavalyi évet említem, hogy nagyon izgultunk, mert a tanulók annyira jó eredményt értek el, ugye, mert az elméleti síkon ők ugye most végeznek, tehát ők még frissen szerzik az ismereteket, hogy bizony nagyon szoros volt a mezőny. A tavalyi csapat a gyöngyösi csapat volt, és nagyon jó eredmény, mert harmadik helyezést értek el, mindjárt első alkalommal az országos versenyen, és ez igen nagy siker volt.
Mintegy 75 millió forintos keretösszegből fog megvalósulni a speciális szaktudást igénylő szökőkutak teljes körű felújítása Egerben. Várhatóan április végén fognak befejeződni a munkálatok, valamint gyakrabban fognak karbantartást végezni a szakemberek, mondta el rádiónknak Gömöri László, Eger alpolgármestere.
Tavaly az év második felében mi átnézettük az összes szökőkútnak a működését, szakemberek megvizsgálták az összeset lényegében, és akkor derült ki számunkra, hogy számos szökőkútnak működési problémája van, és mint ahogy tapasztaltuk, a jelentősebb szökőkutaknál is probléma van, mint például a dobótéri szökőkutnál, vagy az érsekkertben lévő szökőkutnál, vagy pedig éppen az Eszterházi téren. Ugye itt már nem is működött tulajdonképpen a szökőkút. Úgy határoztunk, hogy a városban lévő szökőkutakat szépen sorba mindet rendbe fogjuk tenni, hiszen az Eger város egy turisztikai szempontból frekventált város, és nem mindegy, hogy a ide érkező turisták mit látnak, és emellett persze a saját lakosaink számára is nyilván lelket felemelő érzés, amikor látják, hogy a szökőkutaink milyen szépen működnek, milyen szép képet mutatnak. Ezek saját forrásból fognak megvalósulni. A befejezés várhatóan a április vége, tehát mi szeretnénk, hogy a szezon, hogyha indul, akkor már szökőkútak azok mind működhessenek. Nyilván egyetlen egy kivétel van most jelenleg, amivel nem tudtunk foglalkozni még, az a Szent József Parknál, az uszodánál lévő szökőkút, de egyébként az összes többit szeretnénk, hogyha kifogástalanul szép vízképet alkotva működnének már, amikor itt a szezon beindul. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a hibák nagy része lényegéből abból adódott, hogy a karbantartás nem volt megfelelően elvégezve. Sajnos szinte az összes szökőkútnál azt lehetett tapasztalni, hogy az adagoló anyagok nem voltak feltöltve, tehát nem volt benne bróm, nem volt só. Sajnos volt olyan, ahol a gépháznak a szivattyúját nem tartották karban, és elöntötte az egész szervízaknát a víz. Tulajdonképpen az egész vezérlést cserélni kell emiatt, az elektromos vezérlést. Úgyhogy sajnos arra vezethető vissza, hogy a karbantartás hiánya juttatta ide a szökőkutak állapotát. Na most lényegében 9 szökőkutat fogunk felújítani. Van a Dobótéri szökőkút, Eszterházi téri szökőkút, Gólya utca, Szépasszonyvölgy, Erzsébet udvari szökőkút, Hatvanikapu téren, Széchenyi utcai kis csobogó, Jókai utcai csobogó és az érsekkerti szökőkút. Az érsekkerti szökőkút egyébként még fejlődésén is fog keresztül menni, hiszen ott megújul a vízkép, ami azt jelenti, hogy egy újabb, látványosabb, színesebb vízképet fog alkotni a szökőkút, illetve a dobótéren lévő szökőkút is fejlesztés alatt van, sőt, igazából visszakapja a régi állagát olyan szempontból, hogy itt azért volt egy párásító funkció, itt is volt színjáték benne, ezek nyilván most helyre lesznek állítva, és számunkra itt az elmúlt évekhez képest szintén új látványt fog nyújtani.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A szuverén máltai lovagrend vezetőjével, Fra John Dunlap nagymesterrel is találkozott Csúlyog Tamás a hétvégén vatikáni látogatása során, miután 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. A köztársasági elnök köszönetet mondott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájáért, kiemelve a Kárpátalján, illetve a hazánkba érkező ukrajnai menekültek mellett végzett segítő szolgálatot. Miután 14. Leó magánkihallgatáson fogadta a magyar államfőt, a békéről és a keresztény értékek védelméről váltott szót a Szentatyával, majd Pietro Parolin bíboros államtitkárral is megbeszélést folytatott az aktuális nemzetközi helyzetről. Leó pápa a hétvégén fogadta a Policoro projekt közel 350 tagját és köszönetet mondott elkötelezett szolgálatukért. 30 év alakult meg a munkanélküli fiatalok segítését célzó szervezet, mely arról a városról kapta nevét, ahol először összegyűltek. Jelenleg 15 régióban vannak jelen Olaszországban. Az evangélium, az egyház társadalmi tanítása az iránytű a kezükben, a közösség pedig erőt ad a sikeres folytatáshoz. Szentek és tanúságtevők példáját követve álmodjanak szép jövőt, az egyház nevében dolgozzanak a társadalomban, buzdította a szervezet tagjait a Szentatya a vatikáni Kelemen teremben tartott audiencián szombaton. Az elmúlt 30 évben rengeteg jót tettek, a társadalomban és a politikában elkötelezett fiatalok, az evangélium és az egyház szociális tanítás által újra motivációt nyert életek tanúskodnak erről. Számos alkalommal nemet mondtak a korrupcióra, a munkahelyi kizsákmányolásra és az igazságtalanságra, a mafiától elkobzott javakat a szociális szférában fektették be, szövetkezetek alakultak, melyek városokat és területeket virágoztattak fel, sok fiatal segítettek vállalkozói tevékenységük megteremtésében, sorolta az elért eredményeket a pápa. Órákat töltöttek iskolákban és plébániákon, hogy a munka és az igazságosság szellemére neveljék, a békére és a közjóra érzékenyítsék a fiatalokat. Begyógyították a peremre szorult, csalódott, foglalkoztatás nélkül maradt fiatalok sebeit. Köszönet mindazért, amit szárba szökkentettek, hogy segítettek a fiataloknak megvalósítani álmaikat és jobbá tenni a világot, hangsúlyozta a szervezet tagja az intézet beszédében 14. Leó pápa. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetemének szervezésében a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja előestéjén, tehát ma, 18 órakor, dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri évei címmel tart előadást, Egerben a Lajosvárosi Találkozások Házában, tehát a plébánián az Aradi utca 5 szám alatt, szeretettel várnak minden érdeklődőt. A böjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésekben rejlik, és az önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog böjt címmel tartott előadás Nyíregyházán, a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. Az est végkövetkeztetése szerint a böjt nem a hiányról szól, hanem egy ajtó megnyitásáról. Tudatos döntéseink révén háttérbe szoríthatjuk a kevésbé fontos dolgokat, hogy helyet teremtsünk annak, amin faluban épít, gazdagít és felemel. Szabó Tamás atyát hallják.
Valamiről lemondok, valami nagyobb jó érdekében, valami nagyobb cél érdekében. Meg lehet kérdezni egy olimpiai bajnokot, megérte lemondani, küzdeni, hajnalban kelni? Meg lehet kérdezni a művészt, megérte gyakorlatilag ét nappal át éve dolgozni? Meg lehet kérdezni az érettségizőt, megérte lemondani? Meg lehet kérdezni az édesanyát, aki éjszakázik, megérte lemondani? Megint a kérdés nem az, hogy lemondunk, hanem miért mondunk le, mit várunk helyébe, mi kerül előtérbe, mi válik fontosabbá, hogy jutunk el a létmódunk alacsony szintjéről, hogy táplálkozunk esetlegesen egy magasabb szintre, ahol rájövünk, hogy persze fontos az étel, de nem tartozik a legfontosabbak közé. Egy egyszerű dolog, ha már leülünk barátokkal beszélgetni.
A böjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésekben rejlik, és az örömteli önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog böjt címmel tartott előadás Nyíregyházán, a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. A végkövetkeztetés szerint a böjt nem a hiányról szól, hanem úgymond egy ajtó megnyitásáról. Tudatos döntéseink révén háttérbe szoríthatjuk a kevésbé fontos dolgokat, hogy helyet teremtsünk annak, ami valóban épít, gazdagít és felemel. Szabó Tamás atyát hallották. A Miskolci Teleki Tehetséggondozó Intézet aulájában megnyílt Máger Ágnes miskolci festőművész Szent és Profán című kiállítása. A tárlaton festmények, grafikák és kisplasztikai alkotások mellett a művész színházi munkásságát bemutató díszlet és jelmeztervek is láthatók. Máger Ágnes alkotásai hazai és nemzetközi gyűjteményekben egyaránt megtalálhatóak, többek között múzeumokban és közgyűjteményekben Európa szerte. Művészetében az elmúlt 20 évben egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a szakrális témavilág. Egyházművészeti munkái között szárnyas oltárok és templomi falképek is szerepelnek Magyarországon és külföldön. Különleges elismerésnek számít, hogy az általa festett Veronika oltár a Vatikán auditoriumában kapott helyet. A részletekről Hajdú Ildikó, a Herman Ottó Múzeum igazgató helyettese adott tájékoztatást.
Bevallom, nem későn ismertem meg, de nem fiatalon, hiszen én ide Miskolcra az egyetem révén kerültem, s mire én megérkeztem, addigra Máger Ágnesnek már egy gyönyörű kiteljesedett munkássága volt, amit izgalmas volt megismerni, és főleg azóta is folyamatosan nyomon követni, hogy hogyan változik, de mégis azok a gondolatiságok, amiket megjelenít a képei, mennyire egységes képet és művészetet mutatnak valójában. Hogyha belegondolunk, mióta, ha fogalmazhatok úgy, az ember öntudatra ébredt, az első elődeink elkezdtek művészi alkotásokat létrehozni, azoknak szinte mindig volt egy közös origója, a hit. És a másik, ami meghatározta az ő életüket, az a természet. A természetben való élet, a természettel való együttélés, amelyikben a vallás, a szakralitás az első gondolatoktól, az első művészi megnyilvánulásoktól kezdve ott volt. Egy nagyon ősi és nagyon örök körforgása ez a művészetnek, amelyik Máger Ágnesnek ezekben a munkáiban is testet ölt. A természet nem választható el a szentségtől, a szakralitástól, de ugyanúgy mindig ott lesz benne a profán oldal is. És hát természetesen, ahogy mi is kimozdulunk, kimegyünk a természetbe, ezt akár ott is felfedezhetjük, de még inkább Máger Ágnes, amikor tájképet fest, még akkor is, hogyha inkább a figurativitás felé indul el a művészetébe, és akkor is képes megörökíteni és megragadni azokat a pillanatokat, ahol egy-egy festmény még egy absztrakt felé közelítő kifejezés formában is képes megjeleníteni a szakralitást és a szentséget. Hiszen ahogy egész kultúránkat, a vallásunkat áthatják a művészi alkotások. Ha bemegyünk egy templomba, mindenhol színek, alkotások, képzőművészeti alkotások végtelen sorával találkozunk, és ahogy Máger Ágnesnek is gyönyörű egyházi munkái vannak, ezek is ugyanarról szólnak, és ugyanez köti össze a természettel is ezeket a képeket. Minden színnek a szakralitásban jelentősége van, mindegyiknek van egy szimbolikus üzenete, és hogyha ezeket az üzeneteket átfordítjuk a természet, a tájképeknek a nyelvére, akkor valójában megkapjuk azt a szakralitást, amit mégis a profán tartalom magában rejt. A Miskolci Galériát miskolci művészek hívták életre. Az 1960-as években az itt élő, itt alkotó művészek voltak azok, akik megfogalmazták azt, hogy legyen egy olyan hely, egy olyan kulturális tér a város szívében, ahol mindig bemutatkozhatnak, mindig megmutathatják legújabb alkotásaikat. Ezt a célkitűzést, ezt nem szeretnénk soha szem elől téveszteni. A Miskolci Galériának mindig ez egy nagyon fontos területe és célja lesz, hogy bemutassa és lehetőséget teremtsen a művészeknek arra, hogy megmutatkozhassanak, vagy őrizzük a hagyatékokat, gondozzuk azt a munkásságot, amit örökül hagytak, feldolgozzuk, és elhunyt művészeinkre ugyanúgy figyelünk, mint akik most velünk élnek.
A Miskolci Teleki Tehetséggondozó Intézet aulájában megnyílt Máger Ágnes, miskolci festőművész, Szent és Profán című kiállítása. A tárlaton festmények, grafikák és kis plasztikai alkotások mellett a művész színházi munkásságát bemutató díszlet és jelmeztervek is láthatók. Máger Ágnes alkotásai hazai és nemzetközi gyűjteményekben egyaránt megtalálhatóak, többek között múzeumokban és közgyűjteményekben Európa szerte. Művészetében az elmúlt 20 évben egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a szakrális témavilág. Egyházművészeti munkái között szárnyas oltárok és templomi falképek is szerepelnek Magyarországon és külföldön. Különleges elismerésnek számít, hogy az általa festett Veronika oltár a Vatikán auditoriumában kapott helyet. A részletekről az imént Hajdú Ildikó, a Herman Ottó Múzeum igazgató helyettese adott tájékoztatást. Miskolcon a Mincenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást majd június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével tudjuk, hogy egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető. Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bercesi András, Debnár Ádám és Dzsimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A kormány 116 millió forint támogatást biztosít a Szerencsi Városi Uszoda idei működtetéséhez. A téli olimpián férfi sífutóink utolsó száma az 50 kilométeres tömegrajtos verseny volt. Kónya Ádám a 44. helyet szerezte meg, míg a miskolci honvédese versenyzője Büki Ádám ugyanitt az 54. lett. Az elmúlt 16 évben 80 milliárd forint érkezett a Hajdú-Bihar vármegyei sportélet támogatására. A jelenleg legjobb magyar női teniszező, Bondár Anna, a Budapesti Honvéd Sportegyesület színeiben folytatja pályafutását. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A kormány 116 millió forint támogatást biztosít a Szerencsi Városi Uszoda idei működtetéséhez, közölte a sportért felelős államtitkár Szerencsen. Schmidt Ádám elmondta, hogy a sportállamtitkárság az önkormányzat megkeresésére döntött a támogatásról azért, mert a kormányzat kiemelten fontosnak tartja a közösségi sportot, különösen az olyan alapsportágokat, mint az úszás. Hozzátette, az ilyen létesítmények működése hozzájárul a lakosság egészséges életmódjához és a sport iránti elköteleződés erősítéséhez. A téli olimpián férfi sífutóink utolsó száma az 50 kilométeres tömegrajtos verseny volt. Kónya Ádám a 44. helyet szerezte meg, míg a miskolci honvédese versenyzője Büki Ádám ugyanitt az 54. lett. Most őt hallják.
Szerintem alapvetően maga a futás az jól sikerült. Volt két hibám sajnos, ami azért előfordul. A léz cserénél nem tudtam rendesen belelépni egyik lézbe se. A másikat már szinte kicsúszáskor vettem észre, úgyhogy ott szerintem majdnem egy fél percet buktam. Gyakorlatilag valószínűleg két helyezést, illetve ugye pont emiatt is. Úgy kalkuláltam, hogy a negyedik kör végén már kintenek, hogy nyomtam egy elég erős hajrát, hogy a kolumbiai srác előtt legyen mért pontom. Aztán még itt fel kellett szenvednem magam a következő emelkedőn. Ott egy elég nagy roncsderbi volt a kolumbiai sráccal, de elém került. És még utána tovább engedtek minket. Úgyhogy utána már az volt a cél, hogy akkor a következő ellenőrző pontig megnyomjam, ott jóval elé tudtam kerülni, viszont 30 méter előtte kiintettek, úgyhogy az egy kicsit fájt, hogy ott még egy helyezést elbuktam emiatt, pedig ugye már jóval előtte voltam, de ez ilyen kicsit, igazából szerintem ez a lézcserén ment el, mert hogyha ott nem bénázok egy kicsit, akkor egy helyezéssel jobb. Egyébként szerintem így klasszikban lehet, hogy még nem is futottam ilyen jól ebben a mezőnyben, úgyhogy én örülök, hogy eddig eljutottam. Egyébként az az érdekes, hogyha tisztán a hátrány nézzük, akkor valójában a team sprinten és ezen az 50 kilométeren futottam a legjobban. Nyilván egy kicsit csalóka, mert a 10 kilométeren ott romlott a pálya. Tehát ott ez is közre játszott. Szerintem összteljesítményben az még mindig jobb volt, mint ez a másik két futás. De hát ugye mi csak a időeredményt meg a hátrányt látja mindenki az eredménylistán, ez alapján értékelve azt gondolom, hogy azért ez a másik két verseny is egész jól sikerült.
Büki Ádám, aki munka mellett készült fel az olimpiára, beszélt a jövőjéről is.
Most azért szükségem van egy könnyebb évre. Én a sportolást úgy gondolom, hogy így életem végéig szeretném folytatni. Hogy milyen szinten azt meglátjuk, azért szeretnék egy magas fittségi szintet megtartani, amit csak lehetséges, úgyhogy szeretek versenyezni igazából, valószínűleg fogok a jövőben. Aztán meglátjuk, hogy mondjuk 4 év múlva megpróbálkozom még a következő olimpiával.
Végül Kónya Ádámot hallják, aki a 44. helyet szerezte meg.
Ha helyezést nézem, akkor abszolút elégedett vagyok és örülök, és aláírtam volna, ugye ez egy cél volt, még otthon egyszer kérdezték, hogy a helyezésben mégis mit mondanék, és a top 50, nem tudtam, az mennyire reális, igazából az összejött. Az, hogy nem tudtam átfutni a célszalon, ez fáj, ez most fáj. Én voltam az utolsó, akit kiintettek, volt egy ilyen biztonsági fél perc, vagy lehet kicsit több, mint fél perc, az utolsó lefelé, és még egy emelkedő lett volna, hogy megkezdtem az utolsó körömet. Ez most még kicsit ilyen rossz érzés. Próbáltam az elején az abszolút az én tempómat futni. Kicsit magamra is maradtam amúgy. Voltak előttem mindig, akiket láttam, de az, hogy a lefelé a szélárnyékot ki tudjam használni, arra nem volt kontaktom. És mindig láttam a fölfelékbe őket, ott szerintem mindig jöttem az előttem lévőkre. Aztán volt, nem is tudom, a negyedik körben, azt hiszem, amikor kimentek lécet cserélni, én akkor úgy döntöttem még, hogy nem cserélt lécet. Mert az első két körben a pályának egy-egy szakaszán kicsit küzdködtem, más volt a hó minősége, és tapadóvakszra jobban rátapadt, és az emelkedők tetején kicsit megtorpantam. Ahogy telt az idő, és kicsit kezdett vizesedni a pálya, így a tapadás az már nem okozott így problémát, és nem tudtam, hogyha most felveszem a friss lécet, akkor esetleg megint ugyanez, ami az elején volt, az előjöhet. Úgy voltam vele, hogy hiába lassul a léc kilométerről kilométerre, de az emelkedőket a tapadással meg tudtam futni, és az most fontosabb volt. Az utolsó körre felvettem volna már, de előtte nem akartam riszkírozni. 3 hét igazából, a legelétől itt vagyok a legvégéig, de nagyon hamar eltelt. Ugye 4 verseny volt, mindig ugye folyamatosan koncentrálni kellett, koncentráltam, hogy van egy pár szabad nap, de az sem olyan volt, hogy akkor most azt csinálom, amit akarok. Koncentráltam a következőkre, és hogy az ember, ha mindig így van, akkor nagyon pörögnek a napok. Az egész tél mindig így zajlik, pillanatok alatt elmegy számomra, ugye hétvégéről hétvégére verseny. És ugye ez is nagyon jó volt igazából, már így pont tegnap mondtam, hogy kezd kicsit ilyen szellemvárossá válni az olimpia falu, és ez olyan szomorú, hogy a nagy pörgés, a pesgés az úgy megszűnik, hát egyszer mindenek vége van.
Az elmúlt 16 évben 80 milliárd forint érkezett a Hajdú-Bihar vármegyei sportélet támogatására. Ezt a Sportinfo 2026 nevet viselő vármegyei szakmai sportfórumon mondta Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár. Most őt hallják.
Az össztámogatásom az elmúlt 16 évben megérkezett ebbe a vármegyébe sport szakmai szempontok alapján. Az egy szemmel is jól látható összeg, jól is esik kimondani, 8,3 milliárd forint. Tehát én azt kérném mindenkitől csak, hogy ha más nem ezt a számot vigye haza, hogy ez a vármegye mennyivel gazdagodott a sport területén az elmúlt időszakban.
A Honvédelmi Minisztérium államtitkára elmondta, a jövő feladata nem csak a fiatalok bevonása a sportba, hanem ott is kell tartani őket. Ehhez szükséges a létesítmények fejlesztése, hiszen ezáltal a szülők biztonságos, motiváló környezetben tudhatják gyermekeiket. A fórumon tovább elhangzott, a jelenlegi legnagyobb probléma, amivel a magyar sportélet küzd, az edzőhiány. Ugyanakkor az államtitkárság már 8 felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, mellyel a szakemberek utánpótlása a cél. Kozák Luca, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó is részt vett a fórumon. A sportoló az atlétikai világbajnokságon történt szerepléséről beszélt. Szerinte is nagyon fontos a gyermekek megszólítása.
Rengeteg gyerek jött oda hozzám, és ez volt talán a másik legnagyobb emlék, hogy utána sétálgattam a stadionba, és jöttek hozzám ilyen 5 méterenként, hogy egy közös fotót, egy aláírás szeretnének kérni, és hogyha már csak 10 gyereket tudtam motiválni a sportoljon, szerintem már akkor elérte a célját az egész világbajnokság.
A vitafórumon a hallgatóság tagjai kérdéseket intézhettek az előadókhoz. Többek között a debreceni Extreme Sport Park képviselője is élt ezzel a lehetőséggel. Felvetése alapján szükség lenne a Cívis városban egy fedett extrém sportpályára. Barcsa Lajos, alpolgármester elismerően szólt az eddigi teljesítményükről.
Erre, amit a Debrex csinált az elmúlt években, nagyon büszke vagyok, és hogyha ezt lehet tovább folytatni, hogy 365 napon keresztül lehessen beltéren sportolni, az meg egy külön plusz hozzáadott érték lenne az elkövetkezendő évekre.
A jelenleg legjobb magyar női teniszező, Bondár Anna a Budapesti Honvéd Sportegyesület színeiben folytatja pályafutását. A 28 éves játékos, aki eddig a Hajdú-Szoboszló ese színeit képviselte, elmondta, hogy megtiszteltetés számára egy ilyen nagymúltú egyesületben sportolni, és nagyon örült a megkeresésnek.
Nagyon örültem, amikor Gubacsi Zsófi megkeresett. Közös cél érdekében történt ez a váltás. Ugye megkezdődik lassan az olimpiai ciklus, felkészülési ciklus, és ebben szeretnék segíteni a támogatásomat, és én is természetesen nagyon örülök ennek a segítségnek. Az edzőim továbbra is megmaradnak, Kuhárszky Zoltán és Nagy Péter a teniszedzőim, és Vaskó Balázs a kondi edzőm, de minden másban segítségemre állnak, és tényleg nagyon jó érzés egy ilyen támogató háttérrel mögöttem. Nyilván az olimpiai még kicsit arrébb van, de addig is nyilván egy teniszező életében fontos versenyek és tornák vannak hátra. Szeretnék majd nyilván mindenhol jól teljesíteni és az olimpiára is megszerezni a ranglistát, amivel kvalifikálni tudom magam, és ebben mindenben, amiben tudnak, segítenek majd nekem bármilyen téren, regenerációs szempontból, amire tényleg szükségem van, próbálnak mindenben támogatni engem.
Bondár Anna beszélt a kiváló évkezdésről is.
Nagyon örültem ennek az évkezdésnek, hogy ennyi meccset tudtam már játszani és nyerni így a szezon elején. Brisbane-ben ugye a selejtezőben indultam, de két nagyon jó játékos sikerült megvernem, és a főtáblán is egy jó meccset tudtam játszani, ott sajnos szorosan kikaptam. Majd Hobartban játszottam, ahol főtáblán indultam, és 8 közé sikerült jutnom. Ennek nagyon örültem, sikerült egy olyan játékos legyőznöm, akitől már korábban többször is kikaptam. Úgyhogy nagyon tényleg örültem, hogy ennyi meccsel, megnyert meccsel a hátam mögött érkeztem az Ausztrál Openre, és tényleg ott is sikerült meccset nyernem. Ugye ez kedves torna számomra, hiszen néhány évvel ezelőtt ott szereztem meg az első Grand Slam főtáblás győzelmemet, úgyhogy tényleg örültem ennek a győzelemnek. Nyilván nagyobb terveim és céljaim is vannak, az év hátra lévő részére szeretném majd a Grand Slamen elérni a harmadik fordulót, és most a második kör jelentett a végvallomást, azt gondolom, hogy összességében egy nagyon pozitív évkezés volt. Mindenképpen egy jó lendületet ad az év további részére, de nincs megállás, jönnek sorozatban a versenyek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!